Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a Királyok első könyvében, a 19. fejezetben, a 9. verstől a 18. versig terjedő szakaszban. A Királyok első könyve 19. fejezetéből a 9. verstől a 18. versig terjedő szakasz fogom olvasni, melyet leülve, nyitott szívvel hallgassatok meg. A szakasznak a történelmi háttere az az, hogy Illés próféta a Kármelhegyi Isten ítélet után elmenekült Jezábel királynő gonoszságai elől, és a sikertelenségben a halált kívánta, és Isten megerősítette, megvigasztalta őt, erről szól ez a szakasz. Itt tehát bement egy barlangba a Hóreb hegyen, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra, a pusztán át Damaszkuszba. És amikor odaérsz, kent fel hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábél Mehólái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad fel. És aki majd megmenekül hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Isten szent lelke áldja meg ezeket az igéket, hogy szívünkben gyümölcsöt teremhessenek, jöjjetek, hívjuk ehhez őt segítségül imádságban. Hatalmas vagy, mindenható Isten, és olyan csodálatos nekünk az, hogy a te hatalmasságod nem akadály, hanem éppen segítség abban, hogy hozzánk utat találj. Köszönjük, hogy mindazokat a dolgokat, amelyek minket elválasztanak te tőled, te magad szünteted meg, magad tünteted el az útból, mert terved van velünk, mert egyenként számon tartasz, mert szeretnél a lelkünkre beszélni, szeretnél a társunká szegődni erre az életre. Szeretnéd, ha megértenénk és megjegyeznénk, hogy amikor hozzád emeljük a kezünket, a szavainkat, akkor te nem vagy süket és nem fordítasz hátat, hanem odafigyelsz arra, amit mondunk. Szeretnéd, ha megértenénk, hogy te bíztató szóval felelsz a mi bűnvallásunkra. Könyörögve kérünk add, hogy tudjunk és tanuljunk meg ezek szerint, a szempontok szerint élni és gondolkodni. Kérünk add, hogy téged a legfőbb jótevőnknek lássunk, a kéréseidet pedig a legjobbnak, amit csak tehetünk. Hálás a szívünk minden olyan döntésért, amelyben azt tehettük, amit te kértél. És kérünk most is, bocsáss meg nekünk mindazokat a döntéseinket, amelyekkel szembefordultunk a te akaratoddal, vagy éppen nem vettünk róla tudomást. Kérünk, hogy bocsáss meg a bűneinket. És kérünk, taníts bennünket a mai két bibliai igehely segítségével, hogy a szívünkben igazán te lehess az Úr, hogy a trónus, amely neked van ott felállítva, az csak a tiéd legyen, se mi ne akarjunk ott ülni, se mást ne engedjünk a te helyedre. Kérünk Istenünk, irgalmazz, adja bűneinkre bocsánatot, és szólíts meg bennünket, hogy a te szabad erejével tudjunk haladni 40 napon, ahogyan annak idején Illés próféta is 40 napon át ment egyszeri evéssel a te jóságodból, azért, hogy ilyen módon a böjti időszak valóban a lelkünk hasznára legyen. Elsősorban azért, mert veled még többet, még komolyabban foglalkozunk, mint máskor. Kérünk, irgalmazz. Amen. Énekelt imádság az iménti dicséretnek a negyedik verse. 345. énekünknek a negyedik versével imádkozunk, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, mégpedig a gyülekezeti teremnek a nagy termébe. Feleségem várja már ott őket, mi felnőttek pedig a 345. ének negyedik versét énekeljük. Szent fiadért ki engemet vérén megváltott, hallgass meg!
Fiadért ki engemet vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigaszoddal tér kegyesen beteg szívemhez.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént felolvasottakon túl, János evangéliuma 11. fejezetében van megírva a péntekre jelölt ige szakaszban, a 21. és a 22. versben. Tehát János evangéliuma 11. részének 21. és 22. versét olvasom, ez a Lázár feltámasztása körüli eseményekből két mondat. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, gyakran lehet találkozni azzal a provokatív kérdéssel, amit csalódott emberek tesznek fel általában, hogy hol volt az Isten akkor, amikor velem ez vagy az a szörnyűség, rossz dolog történt. Sokan úgy is megfogalmazzák ezt a kérdést, hogy ők egyébként nem hisznek az élő Istenben. De azért még döfnek egyet a hívőkön. Na, magyarázkodjál az Istened helyett. Hát hogy lehet az, hogy velem valami rossz dolog történt? Hogy lehet az, hogy bármilyen rossz is van a világban, ha egyszer ő létezik? A héten olvastam néhány érdekes hírt a világból, bizonyára nem csak én találkoztam ezekkel, de sok ilyet lehetne mondani. Azt olvastam például, Szabó püspök urunk számolt be róla a Reformátusok lapjában, hogy Ausztriában, szomszédos országban a nagypéntek megszűnt innentől fogva kötelező munkaszüneti napnak lenni. Aki 3 hónappal előbb jelzi, hogy ő szeretne nagypénteken munkaszüneti napot, azt elengedi a munkáltató, de csak úgy, hogy valamikor egy későbbi időpontban ezt a napot majd le kell dolgoznia. Eddig ugyanolyan piros betűs nap volt, mint néhány éve mi nálunk. Aztán Németországban az elmúlt 10 évben a római katolikus egyház mintegy 500 templomot zárt be, vagy adott el más célra. Az anglikán államegyház Nagy-Britanniában évente körülbelül 20 templomról mond le, kihasználatlanság miatt. Az emberek érdektelensége mögött ott húzódik ez a kérdés, ez a provokatív kérdés. Hol van az Isten? Miért foglalkozzak én vele? Milyen hasznom lesz nekem abból, ha templomba megyek? Miért higgyek az Istenben? Nekünk, akik itt vagyunk a templomban, az Isten tiszteleten, tudnunk kell válaszolni erre a kérdésre. Mégpedig nem ingerülten, nem lemondóan, hanem hitelesen, érthetően az igazat megvalva. Isten a valóságos, aki a Bibliában bemutatkozik, nem szorul rá arra, hogy mi megvédjük őt. Nem kell nekünk az ő döntéseit megmagyarázni. Azt viszont tőlünk kéri és tőlünk várja az Úr, hogy amit magáról kijelentett, amit megértetett velünk, azt megpróbáljuk elmondani azoknak, akik most még nem ismerik, akik nem értik őt. Fontos tehát a tárgyszerűség, ahelyett, hogy az emberek érzelmeire próbálnánk hatni, nyilván a saját érzelmeinkkel. Hát ebből túl sok jó nem szokott kisülni. Ebből csak körömhegyig menő vitatkozás van, aminek a végén mind a két fél megreked a saját elképzelésében, és egyre távolabb vagyunk egymástól, vagy legalábbis egy jó nagy gödör, egy jó nagy árok szakít, vagy választ el egymástól bennünket. Hazánkban egyelőre még nem tartunk ott, ahol némelyik nyugati ország egyháza már tart. De a folyamatok iránya, mielőtt boldogan hátra dőlnénk, azért nálunk is egészen hasonló. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, és meg is kell válaszolnunk. Az egyháznak a vonzó társadalmi megjelenése, jelenléte, az az egyház tagjainak a vonzó és hűséges élete által valósulhat meg. Szóval a böjt első vasárnapján nyugodtan szólhatna az ige hirdetés valamiféle lemondásról, vagy erős fogadalomról, hogy mihez tartsuk magunkat a következő 40 napon. Én azonban úgy értettem meg, és hiszem, hogy Isten vezetett ebben, hogy fontosabb és hasznosabb lesz, ha az idei böjtben inkább arra próbálunk meg figyelni, hogy végezzük-e a missziót. Rendelkezésére állok-e én az Úr Jézusnak, a családom, az ismerőseim körében? Hogy tudok-e hiteles, igazi bibliai választ adni a csalódott embereknek? Arra a kérdésre, hogy hol volt Isten, mikor őket valami baj érte. A Biblia olvasó kalauz szerint napok óta Lázár feltámasztásának a történetét olvashatjuk. Ez egy végtelenül üzenetgazdag szakasz, amelyről jó magam is többször prédikáltam már itthon, meg máshol is. Most egy speciális szempontból figyelünk erre a történetre, ezért sem olvastam fel belőle, csak mindössze két mondatot, mert arra szeretnénk figyelni, hogy Mária és Márta hogyan kérdezett teljesen egybehangzóan az Úr Jézustól, és hogy mi volt a történetnek a válasza erre a feltett kérdésre. Ez a két asszony, Mária és Márta nem sok mindenben hasonlított egymásra, azon történetek alapján, amelyekből őket a Bibliából megismerhetjük. Ebben azonban teljesen egyformán viselkedtek. Amikor Lázár, a testvérük meghalt, ugyanolyan számonkérő lemondással fogadták az Úr Jézust. Lázár ügyében egyébként, amikor a betegség elhatalmasodott rajta, üzentek ezek az asszonyok az Úr Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Nyilván azt várták, hogy az Úr Jézus mindent elhajítva rohan hozzájuk. Ő azonban tudta, hogy bármikor is megy el Lázárhoz, még ha addigra meghalna is, fel fogja tudni támasztani. Ezért nem sietett, hanem akkor ment, amikor már minden emberi lehetőség teljesen elveszett. Különben a halott feltámasztásnak a csodáját nagyon könnyű lett volna félre magyarázni. De az én ismereteim szerint az még ma sem képzelhető el tudományosan, hogy valaki 4 nappal az eltemettetése után még életben legyen, és egyszer csak úgy magától fölébredjen. Tehát Lázár valóban halott volt, mire az Úr Jézus eljutott Betániába. A két asszony egyáltalán nem azt kapta az Úr Jézustól, amit kértek és vártak. Csalódottságuk tökéletesen érthetően hatalmas volt. Így ők, akik egyébként nagyon ragaszkodtak Krisztushoz, szintén csak ennyit tudtak mondani: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mind a ketten ugyanezt mondták. Hol voltál, mikor hívtunk, mikor vártunk téged? Lázár már halott. Már nem lehet meggyógyítani. Mennyire jellemző ez ránk, mai hívőkre is. hogy amikor valami elképzelhetetlen baj ér bennünket, amit nem is feltételeztünk, akkor teljesen elcsüggedünk. És miközben velünk van az Isten, mi mégis számon kérjük, mintha rászorulna a mi tanácsunkra, vagy mintha lenne valami, amit nélkülünk nem tud, nem ért, vagy nem tehet meg. Megszegényítjük Istent ezzel a kérdéssel. Hol voltál? Mintha ő függene tőlünk, és nem mi őtőle. Igaz lehet, hogy ha az Úr Jézus hamarabb jön, akkor Lázár nem halt volna meg. De még most sincs minden veszve. Hiszen az Isten fia éppen ott van, ahol lennie kell. Nem jogos a számon kérés. Mert ahol ő megjelenik, ott az ő megjelenésével egyszeriben van megoldás a bajokra. Akkor is igaz ez, ha szerintünk késve jelenik meg, vagy éppen ha túl későnek találjuk az ő megjelenését. Milyen jó, hogy Márta azért folytatta a beszélgetést a második mondattal. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Ha nem is értette, nem is teljes szívvel hitte ezt a dolgot, azért mégis nyitva hagyta. Egy picike rést azért meghagyott, hogy ha az Isten akar, akkor azon a picike résen jöjjön a szívébe és cselekedjen. Tegye jóvá azt, ami olyan rosszul alakult. Igaz, hogy az Úr Jézus nem jött. Nem fogadott szót nekünk. Nem teljesítette szolgaian azt, amit kértünk tőle. Nem értjük, hogy miért nem kérhettük tőle ezt a fontos dolgot, hogy megmentse a haláltól a szerettünket. De most, hogy megjelent, valamit azért még tehet. Arra a kérdésre, hogy hol volt az Isten, mikor Lázár meghalt, nem tudunk megnyugtató választ adni. De most itt van, és ez mindenképpen jó, gondolhatta magában Márta. Néhány évszázaddal korábban szintén ugyaneddig a kérdésig jutott Isten egy elcsüggett szolgája. Hol voltál, Uram, amikor magamra maradtam? Érted, álltam ki, de magam voltam. Hol voltál? Hol vagy most? Illés, mint a Bibliából tudjuk, igazán sok csodát látott életében. Úgy élte túl az éhínséget, hogy az olajos korsó és a lisztes fazék csodás módon évekig nem ürült ki. Használták a bennük lévőket, mégsem fogyott el a tartalmuk. Szóval csodás módon élhette az életét, mert az Úr újabb és újabb eseményekben mutatta be neki, hogy milyen hatalmas az ő ereje. Illés azonban, mikor megtudta, hogy hiába való volt az ő hosszú hűsége az Úrhoz, hogy hiába tette kockára az életét Isten miatt, akkor végképp elkeseredett. Hiszen meg akarta őt gyilkolni a király bálványimádó felesége. Úgy érezte Illés, hogy hiába volt minden, hogy nem így kellett volna történnie. Ha én áldozatot hozok, annak kellett volna, hogy legyen valamiféle jó következménye. Jezabelnek és a népnek is meg kellene értenie, hogy ha Baál nem tudta meggyújtani maga a neki szentelt áldozatot az oltárán, az élő Isten azonban meg tudta ezt tenni, még úgy is, hogy vízzel leöntötte Illés az áldozatot és az áldozat alatt lévő farakást is, hát akkor ebből azért már mégiscsak világosan kiderül, hogy az Isten az Úr, nem pedig a Baál. Hát milyen bizonyíték kellene még? Illés megtapasztalta, hogy vannak emberek, akikkel szemben hiába minden. Mert olyan makacsok, hogy képesek inkább megölni magukat, vagy elveszteni az örök életüket, csak nehogy valaki másnak legyen igaza. Vagy az is előfordul, hogy valakit annyira nem érdekel az egész Isten kérdés, hogy még azt se lehet neki elmagyarázni, hogy mi a különbség a bálványok, a szobrok, meg a valóban létező Isten között. Valóban nehéz dolog elfogadni, hogy szeretném, de tehetetlen vagyok a másik hitéért, mert a másik ellenáll. Ismeri ezt az érzést minden olyan hívő ember, akit elutasított már a rokona vagy a barátja a hitről való bizonyságtételében. Nincs Isten, nem érdekel, ne folytasd! Nehéz ezt elfogadni akkor, ha nekünk fontos lenne annak a másiknak a megtérése. Illést azonban mindezeken túl a szolgálata közben még halálosan meg is fenyegették. Érthető, hogy megijedt, és elhagyta az országot, hogy Jezabel királynő ne tudja meggyilkoltatni. Nagyon csalódott volt, de az Istent azért nem hagyta el. Az Úr így a meghalni kívánó, elkeseredett prófétát megszólította, és a Hóreb, másik nevén Sínai hegyre vezette, ahol annak idején Mózes és a nép a 10 parancsolatot kapta. Ez onnan, ahol Illést az angyal megtalálta, mintegy 480 kilométerre van a tudomány mai állása szerint. Illés megtette ezt az utat, és eljutott a Szent hegyre, ahol Mózes láthatta az Úr dicsőségét. Isten nagyon szerette Illést. Ráadásul a prófétára még nagyon fontos feladatok is vártak. Eljött hát, hogy felerősítse megfáradt szolgáját. Mert Illés úgy érezte, hogy az Isten magára hagyta őt, mikor csodának kellett volna bekövetkeznie. Hol voltál, Uram, amikor én megtettem a magamét, érted? És a te csodádra vártam hiába. Ha most még engem is meg akarnak ölni. Isten azonban vállalta, hogy megjelenik Illés előtt, hogy ezzel is megerősítse. Annak idején Mózesnek egy szikla hasadékba kellett elrejtőznie, amíg az Úr elvonult teljes dicsőségével előtte. Most ugyanebbe a barlangba Illés próféta került, és jött az Isten. Illés őszintén elmondta az Úrnak kétszer is, hogy minkes eredettel. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Illés tehát a helyzet miatt volt csalódott, Istenben magában nem csalódott. A megoldást továbbra is az Úrtól remélte, azért beszélt vele imádságban ilyen őszintén. Állj elő most már, Uram, hadd tudjam meg, hogy hol vagy, velem, mellettem. A szomorúságáért Isten nem dorgálta meg Illést. Olyan csodálatos ez a történet. Illés figyelt, miközben Isten dicsőségének a jelei elvonultak előtte, de Isten nem volt benne ezekben. Elsőként szél, majd földrengés, majd hatalmas tűz következett. Mindegyik volt már az Isten megjelenésének a jele korábbi eseményeknél a Biblia szerint. Mindegyik nagyon félelmetes, mindegyik rettegéssel tölti el az embert. Tudta Illés is, hogy aki látja az Istent, annak meg kell halnia. Mégis szót fogadott, és jött az Úr színe elé, és állta a szelet, a földrengést, a tűz iszonyatát. Ezek azonban csak előkészítői voltak az Isten valódi megjelenésének. Szelíd és halk hang hallatszott, amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Isten nem bántani vagy megijeszteni, hanem éppen, hogy megvigasztalni szerette volna az ő szolgáját. Megerősíteni. Jól ismerte Illést. Tudta, hogy min ment keresztül, és hogy ez egy embernek milyen megpróbáltatás. Szomorúságában szelíd hangon szólította meg őt, és feladatokat adott neki. Illés szavaira sem megértő, sem elítélő szavakkal nem reagált, hanem egyszerűen elfogadta, hogy Illés ilyen állapotban került a Hórebre, de következtek az új feladatok, mert számított Illésre, és a szolgálatában támogatni akarta. Így szelíd hangban jelent meg. Ezáltal beszélt Illés megtört lelkére. És a módszer bevált, ugyanis Illés ennek a találkozásnak az erejével végezte el mindazt, amiről vele kapcsolatban a Biblia tudósít. Isten nem volt ott azokban a rettenetes dolgokban, amelyek pedig Illés számára valamiféle elégtételt jelentettek volna. Hát így bánnak velem a prófétával. Akkor érje őket földrengés. Gyulladjon fel a házuk, vigye el a szél, Hát ilyeneket szoktak az emberek gondolni. Milyen jó, hogy nem ezekben jelent meg az Isten, hanem ott volt a halk és szelíd hangban. Ezt kellett észrevenni, ehhez kellett hozzá alakulnia. A hol voltál Isten, mikor engem valami baj ért kérdésre? Először is azt a választ lehet adni a két bibliai esemény sor példa alapján, hogy Isten soha nem felejti el az övéit. Igaz, mind a két esetben később érkezett, mint amikor az emberi szív parancsolta volna, de ezzel együtt is idejében. És amikor megjelent az Isten hatalma, akkor az azt is jelentette, hogy pozitív változás következett be a nélküle elveszett, aggódó emberek életében. Lázár feltámadt, kijött a sírból. Illés pedig erőt és feladatokat kapott, össze kellett szednie magát, amit meg is tett. Mártának és Máriának azt kellett elhinnie, hogy az Úr Jézus csodái számára soha nincs túl késő. Hogy az Úr Jézus az övéiért mindenre képes. De jó lenne, ha ezt mi, akik itt a gyülekezetben az Isten asztaláról eszünk, és az ő szeretetében és ismeretében élünk, soha nem felejtenénk el. A világ nem ismeri Istent, és nincsenek tapasztalatai az Isten természetéről. Nekünk azonban vannak, vagy legalábbis lehetnének. És ezekkel tudnánk a missziót végezni, szolgálni az Istent és jót tenni az embertársainkkal. Tőlünk tudhatnák meg a fájdalmas időkben. Aki az Úr Jézusban bízik, azt nem érheti nagyobb baj, mint amekkora az Úr Jézus szeretete és hatalma. És az Úr Jézus számára nincs túl késő. Ha ő szent lelke által megjelenik és cselekszik valahol, akkor azt eredmény fogja koronázni, ez biztos. Illésnek pedig azt kellett megtanulnia, hogy Isten nem karddal, nem tűzzel, nem rombolással akarja a népét vezetni, hanem halk és szelíd hanggal. Aki ezt felismeri és meghallja, és komolyan veszi, az Isten országának a tagja. Aki ezt elfogadja Istentől, az mondhatja magáról, hogy ő valóban találkozott már az Úrral. Isten olyan hatalmas, hogy bőven elég, ha szelíd hangon megszólal. Azzal is nagyobb rendet tesz, mint mi emberek világméretű, milliárdokba kerülő megoldásainkkal, tudományunkkal, hadseregünkkel. A hit nélkül élő emberek nem nagyon értik. Miért akarunk mi Istenben hinni? Miért éri ez meg nekünk? Azzal segíthetünk nekik, ha az eddigi szempontjaik mellé újakat ajánlunk. Ne erőszakot várj az Istentől, hanem a szelíd és halk szavakra figyelj. Ne engedd át magadat Isten számon kérésének vagy a csalódottságnak. Igaza volt Mártának, Máriának, igaza volt Illésnek is. Mégis akkor tudott az életük tovább lendülni, mikor nem csak a csüggedésre figyeltek. Lásd ezek helyett az Istennek a nagyságát a lelki szemeiddel. Isten a szent lelkével és a csodáival jelen van ott, ahol akar, ott, ahol szükség van rá, és ott ő tud segíteni. Ahhoz, hogy észrevegyük, nyilván bűnbánatot is tartani kell. Azt értem ez alatt, hogy Isten előtt nem szabad felértékelni magunkat, hanem őszintén szabad bevallani, amit itt ezekből a példákból is hallottunk, hogy mi bizony elbuktunk a terhek alatt, nem tudjuk őket tovább vinni. Segítségre van szükségünk, és azt tőled várjuk, Isten. Aki így tesz, az nem marad magára. Viszont akkor erről tanúskodjon is, hogy aki csak csalódott, az legyen tudatában, hogy mit lehet, mit kell ilyenkor tenni. Segítsen hát az Isten lelke bennünket, hogy ne legyünk elnémult gyülekezet, mintha nem lenne kiről tanúskodni, Mintha bennünk is csak az a kérdés égne, hol van az Isten, hol volt az Isten? Mikor kellett volna? Nekünk erre a kérdésre tudnunk kell a választ. És el kell mondanunk, hogy ne legyünk elnémult gyülekezet. Hogy a mi templomunkat ne kelljen majd 10-20-50-100 év múlva lebontani, vagy eladni valakinek valamire. Az egyik írásban volt például egy fénykép is, amelyen arról volt szó, hogy valami 1000 embert befogadó templom, tehát még a miénknél is nagyobb, amiben most éppen ilyen gördeszka pálya van, lehet fölmenni a falra, és ilyen mindenféle krikszkrakszokkal van kifestve. És oda mennek a fiatalok gördeszkázni, amivel egyébként nincs baj, csak az egy templom, és nem gördeszka pálya. Tehát ne legyünk elnémult gyülekezet, hanem tudjuk mindig elmondani, hogy mit jelent, és hogy igaz, hogy velünk van az Isten. Amen.